ha nem volt elég az előbb is páros téma, akkor beszéljünk Vlagyimir Vlagyimirovicssal, aki előre megy, nem hátra, és akkor a Bödöcsi idézetet itt bezárnám, nem fejezem be maradéktalanul és szöveghűen. Neki megy a NATO-nak Oroszország, éleződik egy kicsit a konfliktus a védelmi szervezet meg az oroszok között, és nem mondom, hogy csak az oroszok miatt. Mire készül a világ? Úgyhogy dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén, hogy ezt a témát megvitassuk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok! Hát nagyon jó reggelt, ahogy hallom, itt a vérkeringés az már tényleg beindult.
Igen, úgyhogy mindenki kihegyezett idegszálakkal figyeli minden gondolatodat. Figyelj, én most nem vagyok túlságosan a béke barátja a hobbiaimból adódóan, de azért, hogy mondjam, nem tartom jó ötletnek a medve bajszát cibálni. Macron meg ezzel a menjenek NATO katonák Ukrajnába, majd elindul a vita, hogy ki áll Macron mellé, ki áll nem Macron mellé. Ezzel egy kicsit, mintha ezt csinálta volna, és hát Vlagyimir Vlagyimirovics meg már csak olyan, hogy leüti ezeket a magas labdákat. Szóval úgy tűnik, mintha lenne feszkó, és egyre mélyülő feszkó, és ezt NATO tagként talán sokan nem szívesen látjuk.
Hűha, nem is tudom, hogy hol kezdjük, mert tényleg ez egy hihetetlen izgalmas történet.
Hát azzal kezdjük, hogy ki kezdte. Hát ki kezdte? Mi, a NATO kezdte,
hát,
vagy az oroszok?
Kezdte 2014-vel, tehát egyszer csak megjelentek zöld emberkék. Nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de ugye ott hónapokig tagadva volt, hogy oroszok lennének, aztán jött az a narratív, hogy ezek szabadságon lévő orosz katonák Luhanszkban és Donetskben, és amikor ugye lelövik a MH17-es gépet Hollandia és Ázsia között, Ukrajna fölött, akkor ugye azok is lázadók voltak, csak hát véletlen volt náluk orosz eszközállomány. Tehát, hogy ez a játék, hogy tulajdonképpen lázadók vannak, és népszavazás volt Krimben, és a luhanszkiak akarnak máshova tartozni, ez egészen 2022-ig ment. Tehát ez egy 8 éven át tartó orosz narratíva, hogy mi nem is küldtünk katonát. Na most ehhez képest az, hogy esetleg mi meg majd most már talán fogunk küldeni, szerintem azért elhalványul fenyegetésében, tehát az, hogy Európa a saját érdekei szempontjából mer nyilatkozni, hogy adott esetben bilaterális alapon bármilyen más módon el tudja dönteni, hogy milyen módon kíván még a konfliktusban az ukránoknak segítséget adni, ez szerintem egy jogos kérdés. Tegyük hozzá, hogy ezerféle módon ad már segítséget.
Na ezt akartam kérdezni, hogy az elképzelhető, hogy brit komandósok rajta ütnek Avgyijivkánál egy szovjet őrposzton, és ott foglyokat ejtenek, és orosz katonákat ölnek meg, vagy az van, hogy valami más módon lesznek nem ukrán csapatok Ukrajnában. A területén.
Ugye az kijött a mostani vitákból, hogy minden országnak más az étvágya ebben, és más a kockázatviselő hajlandósága. Tehát a franciák és a britek ugye a saját rakétarendszereik miatt is valószínűleg már vannak olyan módon jelent katonai tanácsadókkal, ahogy egyébként ezt a kifejezést már ismerjük, mondjuk Szíriából, Irakból, amerikaiakkal. Tehát, hogy nagyon sokféle módon lehet jelen lenni a fronton kívül. Ne felejtsük el, hogy önkénteseknek is hirdettek már az ukrán teljes invázió, Ukrajna elleni teljes invázió első heteiben külföldi önkénteseknek lehetőséget adtak. Tehát, hogy ennek a kiberháborúval bezárólag, a kiképzésekkel bezárólag, azzal, hogy egyébként többek között Magyarország is gyógyítja a megsebesült ukrán katonákat, akkor ez most részvétel a háborúban, hogy ukrán katonát gyógyítok, hogy visszamehessen rossz ölni. Tehát, hogy ennek van egy morális határa, politikai határa, hogy mi az, amit bevesz a szavazó, és mi az, amit nem, az adott tagállamban, és láthatólag ez is nagyon különböző Németországban, Franciaországban, Magyarországon és Észtországban. Tehát itt mindenki egy picit a saját szavazóinak is beszél, és ez a történet egyébként Macron esetében is részben erről szól, hogy ugye elképesztően rosszul áll az európai parlamenti választáson a pártja, a löpenista nemzeti tömörülés ugye közel 10%-kal vezet, ők békepártiak, kicsit orosz pártiak, és ezért megkülönböztetésképpen ő most felvette a harcos európai önállóságot támogató.
Akkor beleütköztünk egy következő dologban a NATO kapcsán, hogy a NATO talán tudna csapatokat küldeni, de mondjuk Európának az érdekeiről beszélünk. És akkor itt jön majd Trump, meg hogy az amerikaiak mennyire fogják ezt támogatni, akik le vannak kötve Kínával, és ha ezt a vonalat is tovább gondoljuk egyel, akkor marhára nem ártana valami közös európai haderő, amin évtizedek óta dolgoznak, de valahogy nem állt föl. Persze van a magyar hadseregnek is majd lesz egy dandárnyi ereje, amit majd felajánl az európai haderőbe, de hát mindenki így van vele, hogy majd lesz egy dandár, amit majd felajánlunk, de ki lesz annak a főparancsnoka, ki fogja a döntéseket hozni, honnan lesz az annak anyahajója, tüzérsége, nem tudom, logisztikai rendszere, mi lesz a vezénylési nyelve, tehát ahhoz képest, hogy lángol a Európa határa, ahhoz képest ez kicsit elkésettnek tűnik ez a történet.
Hát minden oldalon lángol egyébként, tehát ezt meg tegyük hozzá, hogy tehát nagyon látványos is a média, szerencsére még mindig rengeteget beszél az ukrán szárazföldi frontról, de ugye megint csak az elmúlt hónap fejleménye, hogy egyébként ukrán drónokkal milyen sikeres támadásokat hajtottak végre orosz olajipari létesítményekkel szemben, ami két számjegyű kitermelési csökkenést hozott most már a Bloomberg szerint is. Tehát, hogy itt rengeteg frontja van ennek a háborúnak, Európa szempontjából itt vannak a tenger alatti vezetékek, olajvezetékek, internetkábelek, amiket nem ártana megvédeni az Atlanti-óceánban, illetve az Északi-tengeren. Itt van a Földközi-tenger, ami hát nagyon sok szempontból egyre a kitermelés, a migráció, a tenger fenéken található ásványkincsek miatt, Izrael, Gáza, tehát egy nagyon dinamikus környezetté vált. Ott van a Fekete-tenger, ahol viszont ugye az ukrán tengeri drónok, amik egy jelentős részben saját fejlesztések is, és Ukrán elképesztő módon meg akarja növelni a saját dróngyártó kapacitását, egyébként 7 számjegyűre ebben az évben. Tehát rengeteg fronton zajlik ez a háború, ebből egy az, amit egyébként szárazföldi katonák víznak, ez pont az a része, amelyik a leginkább nehézségekkel küzd, az ellátási problémák minden per, mint eszköz, mint történet miatt. Európának viszont adott a NATO struktúra, tehát a NATO erre van kitalálva, hogy a különböző felajánlásokat egybe tudja mozgatni egy parancsnoki láncon, meg van mondva, hogy ki a parancsnok, és akkor van egy döntési lánc. Tehát ez egy működő dolog. Itt a kérdés az lesz, hogy ha Trump 2.0 ebben valamilyen módon beletenyerel, akkor Európának van ebbe készített alternatívája, vagy megint akkor találjuk majd ki, hogy egyébként hogy is működik.
Nagyon-nagyon szídjuk Donald Trumpot egyéb iránt, de hogy a Biden külpolitika az nem nagyon más, mint a Donald Trump által vázolt irány, és ez a jövőben se lehet, hiszen az amerikaiaknak a fő ellenfél, fő rivális, az nem Európában keresendő Oroszország szemébe, hanem Kínában. Tehát az egy logikus lépés lenne a részükről, hogy bárki lesz is az Egyesült Államok következő elnöke, az azt mondja, hogy Európa oldja meg a saját problémáit, mi persze segítünk, de nem nagyon, mert hogy az erőforrásainkat meg a csendes óceáni térségbe kell majd lekötni. Tehát, hogy itt olyan, mint hogyha egy kicsit a NATO is megreformálásra szorulna, nem?
Ez egy több mint 15 éve tartó fókusz átalakítás a washingtoni részről, hogy a csendes óceáni indiai térségre hogyan próbálnak sokkal több erőforrást, fejlesztést és minden mást összpontosítani kifejezetten a kínai kihívással szemben. Európának ez nem lehet akadály viszont abban, hogy felzárkózzon. Ugye mind Trump, mind Biden csak elérték, hogy ezt a 2%-os költési határt valóban egyre több európai NATO tagország megteszi, sőt, hát az európai fegyveripar, akárhogy nézzük, gyakorlatilag az elmúlt években a legfrissebb stockholmi békeintézeti jelentés szerint is megkétszereződött. Más kérdés, hogy ezt megint exportra termeli egyébként Európa. Képzeljük el, hogy most bekövetkezett az, hogy Franciaország lett a világ második legnagyobb fegyverexportőre, Oroszországot kiszorítva ebből a helyből, azért, mert ezeket eladják, és nem az ukránoknak mennek.
Európa egyébként úgyhogy alkalmas szerinted egy ilyen közös hadseregre? Mert azt mondják, hogy a németek tudnak nagyon jó tankokat gyártani, a svédek nagyon jó vadászrepülőket, stb. De mindaz, ami a hadviselés, ez nagyon-nagyon szükséges, és ugye jók a brit kommandósok, meg SAS, meg stb. De ami igazán kell a hadviseléshez, élesül ez a logisztikai háttér, meg ez a nagy távolságú csapásmérő erő, az azért pont a gyenge pontja az európaiaknak. Ugye nekünk nincs nagy flottánk, tudom, hogy van a franciáknak, tudom, hogy van a briteknek, tudom, hogy a németeknek is, de azért mégse egy akkora flotta, mint az amerikaiaké, és hát nincs az a vérprofi logisztikai lánc, amivel meg lehetne oldani, hogy bárhova, bármilyen erőt el tudjunk transportálni. Tehát, hogy én egyszer hallottam egy katonai elemzőt, aki azt mondta, hogy az a baj, nem az, hogy nincs elég tank Európának, hanem az a baj, hogy például a légi szállító kapacitás az gyerekcipőben jár.
Tehát ez is mindig az, sajnos, amiket elmondtál, azt is hozzá kell tenni, hogy Európának egyszerűen le van épülve a hadipara. Tehát ez az, amivel Ursula von der Leyen-t egyébként úgy tűnik, hogy újraválasztják, legalábbis a tagállamok, ha a parlament is a nép így gondolja majd júniusban, hogy az európai hadipart újra talpra kell állítani. Tehát kell egy elképesztő ipari kapacitás, amivel az ezekhez való képességeket te lehet gyártani, de tegyük hozzá, hogy egyébként gyakorlatilag nincs olyan professzionális hadsereg Európában, aki ne küzdene brutális emberi erőforrás rekrutációs problémákkal. Vagy minőségben, tehát lehet, hogy vannak jelentkezők, de egészségügyi állapotuk nem alkalmas, ugye Magyarországon is lehet ilyeneket hallani, vagy pedig egyszerűen, mint a Bundeswehr legfrissebb jelentése két hétről, hogy hiába fut a rekrutáció, mégis csökken az állomány. Tehát innen indulunk, eljutunk addig, hogy logisztikai problémák, és ott tartunk, hogy egyébként végtelen számú fegyverrendszer tartunk életben, mert minden ország gyártogatja a maga kis fegyverrendszereit, tehát elképesztően nem hatékonyan működik még az a picike ipar se, amivel rendelkezünk.
Na most, amit...
Ugye ezt teszik ilyen 100 milliárdos pazarlásra, tehát hogy ebből egyébként simán kiépíthetnénk egy olyan ütőképes valamit, akár 5-10 éves távlaton, tehát középtávon belül.
A zenefüleimnek, mert ha én orosz vezénylő 100 000-es lennék, és hallgatnám ezt a beszélgetést, akkor elégedetten dörzsölném a markomat, mert Európa a hullott gyümölcs lenne, ha én igazán elhatároznám, hogy na most akkor a Visztuláig, vagy nem tudom én mi, kiterjesztjük az érdekszféránkat. Tehát ez nem bátoríthatja fel az oroszokat? Mert írják ám a hallgatók, hogy én túl misztifikálom Vlagyimir Vlagyimirovicsot, aki szerintük gyáva, és mindenhonnan így megfut, és igazából ez egy ilyen kiskakas a szemét dombon kukorékol, egész addig még meg nem jelenik egy sas, és akkor elbújik a Baromfi udvarba valahol.
Ide kapcsolódva engem csak az érdekelne, tudom, hogy aztán legnehezebb kérdés, hogy mi állíthatja meg Putyin? Tehát mi kellene neki? Mekkora erőt kellene Európának mutatnia? Nyilván az egész arról szól, hogy ezt próbálja Macron is, hogy megálljon, és mondjuk valamiféle békekötés felé ő is elmozdulna. Azt én értem, hogy nyilván, hogy tiéd egész Ukrajna, akkor ő békét kötte, vagy ha már megkapna a mostani területeket, akkor is, mert annan majd tud még tovább folytatni. De hogy igazából mi lehetne, ami előre mozdítaná ezt, ami és őt esetleg az eddigi cselekedeteivel szemben, vagy meg az eddigi stratégiai megváltoztatására tudná kényszeríteni, vagy késztetni?
Hű, hát erről szerintem átbeszélhetnénk három műsort is,
tudom,
de
igen,
visszacsatolva az eredeti felvetésetekre, tehát hogy Macron miért rázza a kardot és miért csörtézik. Még ha lennének is képességeink, és egyébként vannak képességek, már akár vasak, akár hogyha a nemzeti hadsereget összeadjuk, a védelmi kiadásokat összeadjuk, ezek mind nagyok az oroszoknál. Tehát az atombombák számát leszámítva azért Európa papíron nem áll rosszul. Ahol rosszul állunk, az a pszichológia. Tehát az a rész, hogy Putyin nem hiszi el, hogy mi hajlandók lennénk háborúzni. Tehát nem hiszi el, hogy európai emberek meg akarnak halni Ukrajnában, nem hiszi el, hogy spanyol NATO katonák a lengyel NATO határon meg akarnak halni. És ebben szerintem egy nagyon-nagyon, hát valahol erről szól a Macron beszéd, hogy Európa egyszerűen Párizsból is ugyanaz az Európa, meg Madridból is ugyanaz az Európa kell, hogy legyen, és nem lehet ezt szétválasztani, hogy a keletiek oldják meg ott ezt az orosz problémát. Tehát valahol el kellene tudni hitetni Putyinnal, hogy igen, mi is hajlandók vagyunk tétet betenni a játékba, ami, és ez nagyon durván hangzik most így kimondani péntek reggel, de ami ember életeket jelent. Tehát tulajdonképpen erről szól a Macroni üzenet, hogy már pedig komolyan tudjuk venni a saját védelmünket. És ez az, amit szerintem ebben a percben nem biztos, hogy elhisz Putyin, ugye most, amikor itt beszélgetünk, zajlik az európai csúcs, és ugye a maradék ukrán fegyverkezési támogatást, hogy az európai béke alapból Ausztria, Magyarország és Ciprus, tehát a három klasszikusan orosz barát EU tagállam megint vitatja. Tehát ha ők a táboron belül vannak, akkor Putyinnak egész más gondolatai vannak arról, hogy mit tehet meg és mit nem, mert, hogy mondjam, ő penetrálta az európai hálózatokat és nem fordítva.
Aha.
Úgyhogy tehát ennek szerintem először ezt az aspektusát kéne tisztázni, és akkor utána jön el az a részre, akkor számoljuk meg, hogy hány lőszerünk van.
Nagyon nem, tényleg nem beszéltünk Putyina, mert Európáról nagyon helyesen, de szerinted az oroszok képesek lennének ha ugyanerre? Tehát, hogy mert mondják a balti államokat, mondják ott a Romániát, a románok nem véletlenül vannak jobban megijedve, mi nálunk, mondják, hogy a lengyelek is meg vannak ijedve, tehát nem tudom, hogy mennyire van blöff, mert azt lehet látni, hogy persze beküldtek ócska tankokat, meg nagy veszteségeik vannak, de mint hogyha kezdenek megtanulni háborúzni Ukrajnában az oroszok.
Hát, ugye Afganisztánt meghaladó sokszoros veszteségeik vannak emberéletben, és ez nem zavarta meg az orosz rezsimet, tehát ez egy félelmetes üzenet önmagában. Nem gondolom, hogy most megvan az eszközállomány, és a szakértők nagy része is ezt mondja, hogy kell néhány év Oroszországnak, hogy összeszedje magát, egyszerűen akkor az eszközveszteség listájuk, és kérdés, hogy ezt mennyire gyorsan tudják pótolni, erről szólnak a szankciók, hogy ezt meg tudjuk-e valamennyire akadályozni, vagy lassítani. Ezen vitatkoznak most az észt titkosszolgálati jelentéstől a lengyel hadügyminiszterik, hogy ez 3 év, vagy 5 év, vagy nagyjából ilyen szakaszokon tart a vita, hogy hány év az, amíg Oroszország kvázi újra egy fenyegető testtartást föl tud venni. Ez a vita azért nem kellően távoli ahhoz, hogy ne kelljen aggódnunk. Nem gondolom, hogy Oroszország egy teljes letámadást készít elő, sokkal inkább egy NATO provokációt készíthet elő. Tehát azt, hogy a NATO-t ugye azzal lehet végleg hitelteleníteni, ha egy icike-picike támadással, ami nem 5000 tank átgurul le Észtországba, hanem valami apró provokációval egy Oroszország szemében nem fontos NATO tagállamot elkezdenek piszkálni, és erre nem reagál a szövetség. Onnantól kezdve lesz ez megint csak pszichológiailag és politikailag egy izgalmas mérkőzés. Tehát a katonaság szerintem az első körben még csak eszköz lesz arra, hogy politikai vihart kavarjon a mi táborunkban. Mindenünk adott arra, hogy ezt megelőzzük, mindenünk adott arra, hogy ezt kezeljük, de a politikusok azért valahogy még nincsenek erre felkészülve.
Igen, meg nem ártana, hogyha fiatalabb korosztályok is kezdenének megbarátkozni azzal, hogy helyettünk nem fogja a piszkos munkát elvégezni senki sem. És akkor most itt kitennék 3 pontot.
Hát ez történik most Ukrajnában. Igen. Tehát akkor azt talán meg kéne becsülni.
Jó, nagyon szépen köszönjük Botond az információkat. Hát akkor szerintem kiérdemelted a hétvégi pihenést. Én ezt megelőlegzem neked, úgyhogy jó pihenést. Köszönjük még egyszer. Hétfőn találkozunk, mert adóvilágban biztos lesz miről beszélni. Köszi, szervusz, szia!
Jó hétvégét, sziasztok!
Feledi Botonddal beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy mennyire blöff ez a Oroszország versus NATO konfliktus. Ő külpolitikai szakértő.